Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk tegnapi újszövetségi szakaszunkból, remélem, hogy már olvastátok. És akinél itt van a Biblia, kérem, hogy most is keresse meg, és olvassuk együtt. Pál apostolnak a Timóteushoz írott második levele, negyedik részének, 6-tól 8. versig terjedő szakaszából. Isten igéje szól hozzánk tehát a második Timóteusi levél, negyedik részének, 6. versétől a következőképpen. Mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró azon a napon, de nem csak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igét a szívünkben, válaszoljunk most a szavaira, imádkozzunk. Édesatyánk, köszönjük neked a templom csendjét. Köszönjük, hogy megállhatunk most a színed előtt, hogy hálát adjunk, hogy rád figyeljünk, hogy tőled erőt kapjunk, hogy útba igazíts minket, hogy megtisztíts, hogy megszentelj. Köszönjük neked a te hűségedet, amelyel körülvettél jó és rossz napokban, magasságokban és mélységekben. Köszönjük, hogy örvendezők és gyászolók együtt kérhetünk. Szólj hozzánk, Urunk! A te szavaidra van szükségünk. Arra, hogy kijelensd akaratodat, hogy felfedd titkaidat, amelyeket kell, hogy tudjunk ahhoz, hogy teljes szívvel bízunk benned, Urunk, hogy utáljuk a bűneinket, és szeressük a te igazságodat. Kérünk az Úr Jézusért, Atyánk, hogy áldott szent lelkeddel légy itt közöttünk. Te tudod csak elvégezni, hogy a mi reménytelenségünk reményé váljék, hogy a mi csüggedésünk elmúljon, és új erőre kapva, háladással és örömmel tekintsünk a jövőbe. Köszönjük az adventet, köszönjük, hogy várhatjuk a te fiadat a maga dicsőségében, angyalok ezreivel vissza. Köszönjük, hogy erre készítesz fel, hogy ne meglepetés, hanem öröm ünnep legyen majd az a nap. Így kérünk most is, beszélj hozzánk, áldj meg minket, készíts fel a holnapra, az előttünk levőkre. Ebben a sokszor szétesőnek látszó világban hadd maradjunk együtt veled és egymással. A te szereteted kötele kössön össze minket, a te erőd járjon át, a tőled kapott reménység adjon értelmet és kedvet az élethez, hogy tudjunk és akarjunk tovább élni, örömben járni, szeretetben cselekedni. Így kérünk, mennyi atyánk az Úr Jézus Krisztusért, te adj vígaszt a gyászolóknak, te adj erőt a megfáradtaknak, és lelki kenyeret, Urunk, mindnyájunknak. Amen. Kedves testvéreim, az az ige, amely megszólított, és hiszem, hogy most titeket is szeretne megszólítani, írva található az olvasott bibliai szakaszban Pál apostolnak a Timóteushoz írott második levele, negyedik részének 8. versében. Itt így szól hozzánk. Végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró azon a napon. De nem csak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Kedves testvérek, az Úr Jézus visszajövetelének napjáról Pál apostol kitörő örömmel, lelkesedéssel beszél. Hiszen a szeretet urát várja vissza. Igazi, őszinte lelkesedéssel mondja, amit a magyar fordítás így ad vissza, hogy várva várjuk. Szeretve várjuk. nagy szeretettel gondolunk arra a napra, amikor az Úr Jézus Krisztus újra megjelenik. És megvallom, úgy elgondolkoztam rajta veletek együtt, egy kicsit belehelyezkedve fiatalok és idősebbek helyzetébe, hogy ott van bennünk ez az öröm. Ott van bennünk ez a lelkesedés. Tudom, hogy aki gyászol, annak még nehezebb. De azért többségében mégis úgy lehetünk együtt, mint akik adventre gyűltünk össze. Advent pedig, ez a latin szó, azt jelenti, hogy eljövetel. Ez a jelentése. Eljövetel. Az egy félreértés igazából, hogy milyenkor a karácsonyra készülünk, testvérek. Mi nem a karácsonyra készülünk. Az Úr Jézus második eljövetelére. Ez az advent lényege. Eljön az Úr Jézus Krisztus, megjelenik valóságosan. Nem jászol bölcsőben immár, hanem angyalok ezreivel, dicsőségesen, zenekísérettel, fényjelenséggel. Megjelenik, bevonul az emberi történelembe, és egy egészen újat kezd. Nem diktátorként jön, nem kiszámíthatatlan önkényúrként, hanem a szeretet Istenének fiaként. Kéne egy kicsit lelkesedni, testvérek. Hogyan gondolsz rá? Szereted azt a napot? Szeretsz rá gondolni? Pál apostol egy mélyen szeretett napról beszél ebben az igében, testvérek. Olyanról, amire az ember nagyon szívesen gondol. Az internetet sokan használják, tudjátok, hogy ott van egy olyan lehetőség, hogyha valami tetszik, amit olvasol azon a mondjuk közösségi oldalon, akkor lájkolod, ugye angol szót veszünk itt át, de azt tudjuk, a lájk az annyit jelent, hogy kedvelem, mert úgy tetszik. De itt nem ezt írja Pál, itt az agapét írja, és aki picit tudja a görögöt, az tudja, hogy ez a legmélyebb szeretetnek a kifejezése. Az Isten mélységes szeretetének a szava. És azt mondja, hogy én is, meg ti is, az első gyülekezetek tagjai, ilyen szeretéssel, ilyen szeretettel várjuk Jézus megjelenését. Ez sokkal több, mint a lájkolás. De mondjunk egy egyszerű karácsonyi példát, hogy legkisebbek, mindenki érti. Amikor valamire nagyon vársz, mert azért megsejtetted, hogy azt a valamit, amire vágysz, azt meg fogod kapni. Ez a mély, szeretve várás, ez olvasható itt Pál szavaiban. Amit már úgy szoknunk magyarul mondani, hogy már alig várom, hogy végre karácsony legyen. Mi felnőttek talán így várjuk, hogy végre együtt legyen a család. Mi nem annyira az ajándékokra várunk, hanem arra, hogy találkozzunk. Együtt legyünk a szeretteinkkel. Ez a szeretet, ez a vágy, ami itt kicseng Pál apostol szavaiból. És azt mondja, hogy nem csak ő, hanem a korabeli gyülekezetek. Ugyanezzel a vágyakozással gondoltak Jézus Krisztus megjelenésére, visszajövetelére, az adventre. Vajon ilyen az adventünk? Hiszen akkor sokat kellene beszélnünk róla. Egyébként mennyit tudunk beszélni arról, amit szeretnénk? Ódákat tudunk zengeni így úgy, hogy ez de jó lenne azt átélni, megvalósítani, megkapni. De jó lenne, másképp lenne valami. És beszélünk az igaz bíróról, akiről itt Pál beszél. Az igaz bíróról, aki vissza fog jönni, aki végre igazságot tesz mindenféle értelemben, testvérek. A mi kis életünktől kezdve a nemzeti sorson át, a nagy politikáig, a globális kérdésekig eljön és igazságot tesz. Úgy, ahogy Péter apostol írja, hogy új eget és új földet várunk Jézus Krisztus megjelenésétől kezdve. Új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakozik. És a Jelenések könyve vége is ugyanezt mondja el, hogy íme újjáteremtek mindent, így szól a mindenható Isten, és abban az újban nem lesz gyász, testvérek, többé. Nem lesz fájdalom, nem lesz sóhaj, nem lesz halál, mert az elsők elmúltak. Így mondja ott az Isten igéje. Mi egy ilyen napot várunk, testvérek. Elgondolkodtam, vajon miért nem vágyjunk jobban erre a napra? Miért nem vagyunk ennek a napnak mélyen szeretői? Így is lehetne fordítani. Szerinted? Az első keresztjének még várva várták. Mindennél szívesebben gondoltak rá. Jézus Krisztus visszajön. Advent. Ünnep lesz. És most nem megyek ennek részletezésébe, csak megjegyzem, figyeltétek, hogy mit mond Pál? Koronázás lesz. Hát egyébként mekkora ünnep, amikor egy királyt koronáznak? Hát mi nem nagyon éltük még át, ugye én még a nagymamám mesélt, 1916, ha jól tévedek, utoljára Magyarországon koronázás volt, ő még megélte. Óriási ünnep volt Budapesten. De testvérek, itt minden újjászületett hívőnek a koronázása lesz, amikor Jézus Krisztus megjelenik. Mekkora ünnep az, amikor sok millió ember a földről összegyűjtik őket, így mondja a Biblia, hogy angyalok összegyűjtenek, és a megigazítás koronáját oda teszik a fejükre. Mekkora ünnep lesz akkor az a nap? Volna miért elkesedni. De mi nem beszélünk túl sokat róla. És úgy elgondolkoztam, elcsendesedtem, vajon miért nem? Mi azért nem, vagy alig beszélünk róla, mert érezzük ösztönösen, hogy keresztül húzza a számításainkat. És ezzel most nézzünk őszintén szembe. Hiszem, hogy segíteni fog. Mindig segít az ige, és mindig jó, ha őszintén szembenézünk azzal, amit az ige, az Isten igéje mond. Keresztül húzza ez a nap, Jézus visszajövetelének napja, ennek tudata, keresztül húzza azt, amit a múltról gondolok, a jelenről gondolok és a jövőről. Ráérez az ember ösztönösen, hogy nekem másképp kéne gondolkoznom. A múltamról, a jelenemről és a jövőmről. Továbbá leleplezi azt is, az advent, Jézus eljövetele, hogy a világi, evilági életforma iránt milyen szerelmesek vagyunk. Direkt használom most ezt a szót, mert engem is leleplez, és eszembe jutatta azt az igét, amit az mi óemberünk, a mi régi természetünk nem szeret. Az 1 János 2.15-ből olvasom. Figyeljétek, mit mond itt. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és a vagyonnal való kérkedés. Ez nem az Atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. A Pál által még várva várt nap, az advent, az eljövetel, keresztül húzza a terveidet, testvér. És keresztül húzza az enyémeket. Kézzel foghatóvá teszi azt, amit Ézsaiás könyvében így olvasunk, így szól az Úr, bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim. Keresztül húzza a jövőt. Meddig élsz? Mit szeretnél? Hát maximum addig fogsz, amíg az Úr visszajön. Ebben a testben maximum addig. Mit érsz el e földi pályán? Mit élsz át? Mi a legfontosabb, amiért érdemes élned? Gondold végig, mit dédelgetsz a szívedben a jövődre nézve? Várva várod, hogy valaki felülírja a terveidet? Erre azt mondom az ige alapján, bárcsak várnánk, hogy az Úr Jézus Krisztus, ahogy még lesz róla szó, itt és most felülírja a terveinket. Átrendezze a jövőképünket. Mert ebből, ha mi ezt így várnánk és így engednénk, ebből lenne áldott, gyümölcsöző élet az Isten kezében. A te életed és az én életem. És itt a fiatalabbakra nézve, eszembe jutott meg gondolva, hogy talán azt gondoljátok, hogy hát ha jól hallottuk, ugye Pál apostol itt azért az élete vége felé jár, jól hallottátok. Itt azért Pál már elég idős és készül arra, hogy bizony valószínűleg mártír halált hal. És mondhatjátok, fiatalabbak, hogy könnyű így beszélni, nem? Könnyű azt mondani, hogy Uram, írd át az én jövőmet. Hát úgyis kevés van. De testvérek, ha elolvassátok a Cselekedetek könyvében a 22. rész 10. versét, ott elmondja, hogy Pál a megtérésekor mit mondott ki. És ehhez tartotta magát fiatal korától kezdve, egész földi életen át. Egy egyszerű kérdőmondat. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen? Ezt fiatalon mondta ki. És nem bánta meg. Fiatalon kimondta. Mit akarsz, Uram, te, hogy cselekedjek? Ez szerint, amikor oda teszem a jövőmet, a szent, hatalmas, dicsőséges és szeretetteljes Isten kezébe. Úgyhogy fiataloknak, időseknek egyaránt kell, hogy szembenézzünk, mindnyájan, hogy is vagyunk akkor az adventtel. Keresztül húzza a jövőmet? Igen, de áldott legyen érte, hogy van terve a jövőmmel. Itt a földön is, és az újjáteremtett világban is. De az advent keresztül húzza a múltadat is, testvér, és az enyémet is, azt, amit róla gondoltál. Törli a dicsekedésed listáját. Tudjátok, hogy van ilyen nekünk? Úgy szépen titokban, a dicsekedésünket úgy írjuk magunkban. Nem mondjuk el feltétlenül, mert annál már jobban neveltek vagyunk. De ott vannak ezen a listáinkon, ott van, hogy kik a felmenőink, milyen hívő emberek, vagy esetleg egyházi vezetők. Ott van, hogy hányszor voltunk körülbelül templomban, hányszor olvastuk el a Bibliát, hány szolgálatot végeztünk a gyülekezetben, az egyházban, mennyit imádkoztunk, mennyit adakoztunk, szépen írjuk ezt a listát, beárazzuk, tudjátok, mint egyébként a dolgokat szoktuk beárazni. Ez ennyit ér, Uram, látod? Az meg annyit ér, ugye? Testvérek, az advent arról szól, hogy amikor az Úr Jézus eljön, akkor ezt az egész dicsekvés listát lenullázza. Nincs megváltó értéke. Ki fogja jelenteni? Nincs megváltó értéke. Tudjátok, amikor egy pénzt végleg kivonnak a forgalomból. Megmondják, hogy attól a naptól kezdve az a pénz érme, vagy papírpénz nem ér semmit. Vagy amikor a pengő tönkrement annak idején, onnantól kezdve az a nem lehetett többé fizetni Magyarországon. Végleg kivonták a forgalomból. És csak nagyon röviden egy példát hadd mondjak, mert tegnap éltem át, és szeretném, ha éreznétek, hogy én is komolyan gondolom. Nagy megdöbbenésem, tegnap vidéken szolgálhattam egy gyülekezetben, és az alkalom végén volt egy kis beszélgetés, és egyszer csak jelentkezik egy férfi, és elmondja, hogy 31 évvel ezelőtt egy ifjúsági csendes héten, ahol még teológusként hirdettem az igét, az ige hirdetésemet hallgatva hitre jutott. És most ott jött, és átöleltük egymást, és 31 év után tudom meg. Nagyon nagy öröm, de testvérek, ezért se kerülök a mennybe. Ezért se. Ennek sincs megváltó értéke. Pedig legalább egy ember azt állította, hogy megmenekült a kározattól, örök élete van, és 31 éve hívő emberként él a feleségével együtt. Dicsőség az Úrnak. De nem ment meg engem sem, és téged sem. Azon a napon, amikor megjelenik az igaz bíró, ahogy itt Pál az Úr Jézusról beszél, az igaz bíró teljesen egyértelművé teszi, amit az egész emberiség előtt, amit Pál így ír le az Efézusi Levél második részében, remélem sokan tudjátok fejből, és tessék megtanulni fejből, Efézus 2:8-9, hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjen. Amikor az igaz bíró eljön az advent napján, akkor egészen egyértelművé teszi, így gondolkozott mindig is az Isten. És ezért kérdezi ma még, hogy ébresszen. Amikor eljön az emberfia, önmagáról beszél, amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? hitet, azt a hitet, amely elhiszi, hogy önmagában menthetetlen vagyok, hogy a bűneim miatt elveszett vagyok, és akár mekkora dicsekedési listám van, nem fog megmenteni. De a hit azt is jelenti, hogy teljes hitemmel bízom Jézus Krisztusban, abban, amit ő tett értem. Várva várod, hogy a dicsekedésed listája lelepleződjék? Hogy kiderüljön, egyetlen cselekedetet sem vált meg téged? Egyetlen jó tetted sem ment meg a kározattól. Egyetlen jó tetted sem ment meg a kározattól. Ugye kezditek érezni, testvérek, hogy miért nem szeretjük az adventet? Miért nem szeretünk annyira beszélni róla? Mert leleplezi a múltunkat. És röviden a jelenünkről is beszél, és utána arról, hogy mi a megoldás. Mert a jelenünk sokkal jelentősebb, mint gondolnánk, hiszen az Úr Jézus visszajöveteléről nem tudunk, mármint a napjáról, azt mondta, hogy csak az Atya tudja egyedül. Nincs hatalmamban a múlt, azt már nem tudom megváltoztatni. A jövőre nézve sincs semmi garanciám, hogy valami biztos így lesz, vagy úgy lesz. A miénk a jelen. Ez a miénk. De ha eljön az advent, ha eljön az Úr Jézus napja, akkor azon a napon már a döntés lehetősége is elvész. Addig tiéd a döntés lehetősége, azon a napon többé nem. És ne bízzunk megmentő purgatóriumban, ez egy félreértése az 1 Korintus 3-ban Pál apostolnak. Az újonnan született, megtért hívő embereket az Úr majd megvizsgálja, és minősíti a hívő életüket, de azok már mind megmentett emberek. Aki nem megmentett ember itt a Földön, az be se kerül ebbe a bizonyos tisztító tűzbe. Ennyit most erről csak röviden. Hanem arra figyelmeztet az ige, ne abban reménykedjünk, majd ott a halál után valami még megtisztít, hanem ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket, sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tartama, hogy a bűn csábítása közületek senkit meg ne keményítsen. A Zsidókhoz írt levélben olvassuk ezt. Mindezeket tudva tehát, testvérek, felelősséggel átérezve, hogy a jövőmet bizony felülírja, minden tervemet átrendezi az advent napja, hogy a múltam dicsekedési listáját áthúzza és lenullázza, hogy azon a napon már nem lesz meg a jelenem szabadsága, a döntésem szabadsága, hanem most van meg, tehát mindezt átgondolva, ennek a felelősségét átérezve, hogyan lehet várva várni, hogyan lehet szeretni azt a napot? Lehet. Ahogy Pál és az első gyülekezetek tagjai várva várták az Úr megjelenésének napját, és szerették. Szerettettel gondoltak rá. Hogyan? Úgy, testvérek, hogyha az érted meghalt és feltámadott Úr Jézusba vetett hittel, az ő mindent felülmúró szeretetébe vetett bizalommal, te magad végzed el a keresztül húzásokat. Ne várd meg, míg az advent napja keresztül húzza a múltadat, keresztül húzza a jövődet, és újjá értelmezi a jelenedet. Az ő szeretetébe vetett hittel te magad húzd keresztül. Még most, a ma fantasztikus és dicsőséges nap előtt. Mert ebből lesz áldás, ebből lesz békesség, ebből lesz igazi hívő élet, cselekedet, szolgálat, amikor mindent őszintén leteszek az Isten kezébe. Vagyis kezébe teszem a jövőmet, minden tervemet, vágyamat, elképzelésemet rábízom, az ő vezetését kérem, és itt tegyek röviden bizonyságot arról, hogy az egész életem ezt mutatja, eddigi tapasztalatai mind, hogy amikor engedtem az Úrnak és rábíztam a döntéseket, abból áldás származott. Amikor meg a magam feje szerint jártam vagy döntöttem, abból soha. Vagyis tedd a kezébe a jövődet, a terveidet, a vágyaidat, és mondd ki azt, ne megszokásból, ne csak szajkózva a mi atyánkot, hanem mondd ki csak ezt a részletét. Legyen meg a te akaratod. Legyen meg, Uram, a te akaratod. És tedd kezébe a múltat, testvér, vagyis a dicsekedésed listáját. Egyébként sokat beszélünk úgy általában bűnről, vagy konkrétan bűnökről, de keveset a dicsekvéseinkről. Itt van az úrvacsora lehetősége, a bűnbánattartás áldott alkalma. Van, aki közülünk talán azt mondja, hogy de mit valljak meg? Nem jut eszembe semmi. Nem cselekedtem az elmúlt napokban, vagy akár a hónapban olyant, amit most nekem meg kellene vallanom. Hogy jöjjek úrvacsorázni? Akkor gondold végig, hogy mennyit dicsekedtél. De légy őszinte, és légy kíméletlen önmagaddal. Rá fogsz jönni, hogy van azon a listán bőven. Rejtettem, de dicsekszünk. Eldicsekszünk. Egy példát hadd mondjak, hogy érezzétek, hogy nem másról van itt szó, hanem rólunk. Voltam egy gyermekotthon átadási ünnepségen nemrég, és az ünnepség után beszélgettem ott egyik felelős vezetővel, és elkezdi mondani, hogy van még félretéve egy kis ajándék. Csak néztem rá, ezt miért mondja el nekem. Tudjátok, mi jutott eszembe? Hogy nekem fogadni valamit. Hát úgy elszégyeltem magam utána. Miért adna? Most tényleg, miért adna? Az kiderült, hogy valami államtitkárnak van félretéve. Na, értitek, az ember ott elsüllyedt szégyenében, jó, hogy ebből nem vett észre semmit. De bennem ott volt, mindig a dicsekedés, hogy engem dicsérjenek, engem ajándékozzanak, engem vegyenek észre, engem. És mit mond Jakab apostol? Ti ellenben elbizakodottságotokban dicsekedtek, minden ilyen dicsekedés gonosz. Jakab 4.16. Gonosz. Bűn. Ami nem a mindenek adóját, Istent dicsőíti, vagy nincs hitből, az bűn. Az Isten iránti bizalomból, abból a hitből, hogy mindent tőle kaptam, és mindenért neki tartozom háladással, amelyik cselekedetem, gondolatom nem ebből a hitből ered, azt írja Pál a Róma 14-ben, hogy az bűn. Gondold végig az úrvacsora előtt, mit tettél a magad dicsőségére. És végül a múlt és a jövő után tegyük a jelent is az ő kezébe, hogy végre megértsük az emberi élet lényegét. Minden túlzás nélkül ezt állíthatjuk, testvérek. Hogy ismerjük az emberi élet lényegét. Értelmét. Mi az emberi élet értelme, amiért ezen a világon egyáltalán vagyunk? Az Efézus levél első rész 6. versében olvassuk. Azért vagyunk az Isten szent fia élete árán megváltva, azért hozta meg Isten ezt az óriási áldozatot, ami megmentésünkért, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét. Ez az emberi élet értelme. Magasztaljuk dicsőséges kegyelmét. Tiszta szívből. És ebből fakad, hogy szeressük az Úr Jézus megjelenésének a napját. Hogy dicsekedjünk ő vele. Dicsekedjünk ebben a hitetlen világban, Európában és mindenütt. És mondjuk el mindenütt, mindenkinek, mindenkor, hogy a megigazítás koronáját tette félre nekünk az Úr. Elfogadott, annak ellenére, hogy pontosan tudja, milyen bűnös vagyok, mert az megigazítás ezt jelenti. Elfogadott, pedig tisztában van a bűneimmel. Igazzá nyilvánított már itt, aki már hitben van közöttünk, az tudja, ott lettem igazzá nyilvánítva, amikor megszólított engem, és egészen személyesen kijelentette nekem, enyém vagy. Tudom, ki vagy. Tisztában vagyok a cselekedeti, a mulasztási bűneiddel, a gondolati bűneiddel. Mindennel tisztában vagyok. De Jézus Krisztusért elfogadlak téged. Igazzá nyilvánítalak téged. Ez az Isten cselekedete. Ezért használjuk ezt a szót inkább, hogy megigazítás, és nem megigazulás. Nem mi csináljuk ezt. Ez teljesen Isten ajándéka. De akit itt a földön megigazított, annak koronát készít el Jézus, és amikor visszajön, ahogy Pál is mondja, várom, és hiszem, hogy félre van téve számomra a megigazítás koronája. Óriási koronázási ünnepség lesz. És mondjuk el mindenkinek, hogy minket, bűnösöket a vére árán igazzá nyilvánított. És ezt senki más nem tudta megtenni, senki más nem képes rá, egyetlen vallás alapító sem, és senki. Csak az Úr Jézus Krisztus. Igenis, kutyából lesz szalonna. Az igazi keresztjén az mind kutyából lesz. És itt elnézést kérünk a kutyáktól. De újra komolyra fordítva. Igen, engem elveszettet talált meg és mentett meg. Saulból, a gyilkos Saulból lett Pál apostol. És belőlem üdvözülő ember. Fantasztikus. De épp ezért, mert ilyen szerető Uram van, alig várom, hogy megjelenjen. Várva várom, hogy átvehessem ezt a drága koronát. Mondd el másoknak, és amíg kétségeid vannak, kérd, hogy szóljon hozzád, és jelentse ki neked, mi a terve veled. És befejezésül egy volt kunszentmiklósi lelkipásztornak a egyik énekéből idézek csak egy verszakot, Varga Tamásnak hívták őt, talán többen ismeritek az ő énekeit, verseit. A vér, a vér, a vér, kegyelmet esdve kér, s a trón ítélő szék helyett az irgalomnak széke lett, mert folyt a vér, a vér. Jézus Krisztus vére, kegyelmet esdve kér neked, s a trón, ahol a mindenható Isten ül, a Szent, akinek közelébe se érhet semmilyen bűn, ez a trón nem lesz többé ítélő széked, hanem az irgalomnak széke, mert folyt a vér, az Úr Jézus drága vére, érted? Úgy legyen. Énekszóban feleink testvérek az igére, és énekeljük a 312. dicséretünk harmadik versét, 312. dicséret harmadik verszaka, az Úr elé, ha tárod a szív alázatát. Imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a szív üdvöt talál. Te nálad, te veled, te általad. Köszönjük, hogy aki meghódol előtted, az válik értelmes, boldog életet élő emberré. Köszönjük, Úr Jézus, hogy most is úgy szóltál hozzánk, hogy bár leleplezel, de érezni belőle, hogy milyen szeretettel fordulsz felénk. Bocsásd meg a mi dicsekedéseink listáját. Bocsásd meg, hogy annyi mindent fölírtunk oda, és azt hittük, hogy majd előtted ér valamit, pedig igazából egyetlen egy ér, amit te tettél. A te megváltó halálod, a te kihullott drága véred. Köszönjük, hogy az úrvacsora is ennek bizonyítéka. A bor felidézi számunkra a te véredet, amely azért omlott, hogy eltörölje bűneinket. Köszönjük, hogy ma még lehet, ma még szabad, leborulhatunk a kereszt alatt. Köszönjük neked, Urunk, hogy mindent megtettél azért, hogy el ne vesszünk. Bocsásd meg, hogy olyan féltve és olyan ostobán ragaszkodunk a saját terveinkhez. Olyan sok mindent a magunk vágya, kívánsága szerint hajtunk, erőltetünk. hajtunk végre és erőltetünk keresztül. Szeretnénk megállni, elcsendesedni, Urunk, és fölnézni rád örömmel, hogy betöltsd a szívünket azzal a vágyakozással, ami Pálban is élt, és a korabeli gyülekezetekben, akik szeretve gondoltak a te napodra, a te visszatérésedre, az adventre. Hadd gondoljunk mi is így erre a napra. Lehet, hogy nincs is messze már, te tudod, illetve az Atya, de bármikor lesz, Urunk, mi készen szeretnénk várni téged, előtted meghódolva, neked hálát adva, magasztalva dicsőséges kegyelmedet, amelyet megszereztél számunkra ott a kereszten. Urunk, tölts el minket lelkesedéssel, örömmel, tölts el a bizonyságtétel erejével, hogy másoknak is elmondhassuk. A megigazítás koronája vár ránk, bűnösökre, akik nem érdemelnénk semmit, csak kárhozatot, mégis egy ilyen koronát készítettél, váltottál meg nekünk. Dicsőség legyen neked érte. Így kérünk, küldj el minket újra és újra a világba, a családjainkba, a közéletbe, bárhova, ahol élhetünk és szolgálhatunk. Hadd tegyünk mindenütt bizonyságot arról, hogy Jézus Krisztus az egyetlen, aki szereti az embert. Az egyetlen, aki az emberért élt, halt és támadt fel. És az egyetlen, aki igaz bíróként visszatér. Hadd tegyünk bizonyságot rólad, adventi Urunk. Így kérjük, hordozz az életünket, tartsd a kezedben, hatalmas isteni kezedben. Védj körül gyógyító szereteteddel. Védj körül gyászunkban, adj vigasztalást, Urunk. Éppen abban, hogy te odaállt helyet készítettél mindazoknak, akik segítségül hívnak téged. Urunk, így vigasztald gyászolóinkat, bátorítsd az ő szívüket. Gyógyítsd betegeinket, légy ott a magányosokkal. Te neveld fel a kicsinyeket, egészen kicsiket, rád bízzuk. A gyermeket váró édesanyákat, az újszülötteket, a fiatalokat, gyerekeket, iskolánk, óvodánk, tanulóit, a pedagógusokat, a gyerekek között forgolódókat, az egészségügyben dolgozókat, és mindenkit, Urunk. Olyan jó, hogy mindenütt vannak gyermekeid, itt ebben az országban, és bármilyen is, ami Európánk, hangzik a te ígéd, és még mindig hangozhat. Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Hadd hirdessük ezt mindenkinek, és hadd éljünk örömmel, várva téged. Hadd töltsed be az életünket ennek öröme. Így kérünk, hallgass meg, Urunk, taníts veled járni, benned bízva döntéseket hozni, a jövőt egészen a kezedben tudni és vallani. Így kérünk, Urunk, maradj velünk, áldj meg minket, és tarts meg a te szeretetedben. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben.